Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a HDR Kutyakemény Podcast Dönts két lábon, dönts felelősen újabb adásában. Én Puza András vagyok, a Hardogrész kutyás futóversenyek alapítója, és mai vendégeim pedig Göbjös Andi és Göbjös Péter.
Sziasztok!
Sziasztok!
A nevük biztosan ismerősen cseng nektek, ők maguk a vizslafotózás, de a mai napon nem mint vizslafotózás és nem mint fotósokat hívtam őket vendégnek, hanem egyrészt mint a Gazdi Akadémia újságnak az alapítóit és szerkesztőit, másrészt pedig mint gyakorlott hétköznapi kutyatartókat, akik elég nagy tapasztalattal rendelkeznek. És amiről fogunk ma beszélgetni, az egy, hát sokak szerint ilyen furcsa vagy kerülendő téma, nem nagyon mondják ki az emberek, de én úgy gondolom, hogy része a döntésnek, és igenis felelősen át kell ezt is gondolnunk. Ez a téma pedig a pénz és a pénztárcánk. Vagyis, hogy ki kell mondanunk, hogy a kutyatartás az pénzbe kerül, és amikor felelősen átgondoljuk és felelősen döntünk, akkor bizony a döntésbe bele kell kalkulálni ezeket a kiadásokat, amiken most majd közösen végig fogunk menni. És bele kell kalkulálnunk azt is, hogy az anyagi helyzetünk, vagy a pénztárcánk az mit enged meg nekünk a választásba, mert hát vannak minimális kiadások, amiket nem tudunk elkerülni, és nyilván a határa csillagos ég sok mindenben, de erről is fogunk majd beszélni. Úgyhogy szerintem nektek is sok történetetek van erről a...
Igen, először is nem újság, hanem magazin.
Magazin, bocsánat,
javítsuk ki. Amiből ugye megjelent a Hardogrész különszám. Idén sajnos elvitte a Covid, de reméljük, hogy jövőre tudjuk folytatni. És igen, mi elsősorban azért fotózunk, és a legtöbb tapasztalatunk majd innen jön, a fotózásból, ugye több mint 4000 kutyát fotóztunk már le, és Gazdival együtt jönnek ugye a kutyák, és nagyon sok történetünk van, amit próbáltunk előbányászni ezzel a témával kapcsolatban. Lesz is pár ötlet, Andi jobban emlékszik mindig ezekre a történetekre. Én hamar elfelejtek dolgokat, ami jó is, meg rossz is. És hát majd a pénznél is ez lesz a legfőbb téma, hogy néha jobb elfelejteni, hogy mennyibe kerül a kutyatartás.
Igen.
Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni ezt az adást, és be akarom fejezni, akkor azt mondanám, hogy senkinek ne legyen kutyája, mert drága. És hogy nem csak drága, tehát nem csak a pénzről van szó itt, hanem arra, hogy mennyire megváltoztatja az életedet. Pozitív, meg azért negatív irányba is. Ugye pont ez, amit mi tapasztaltunk így a Gazdik története alapján, hogy hát azért történnek dolgok, balesetek, problémák, akár az embernek az életében, vagy a kutya életében ugye lehet. És hát ehhez hozzátartozik az, hogy pénz, hogy ha történik a kutyával valami, akkor az biztos, hogy nagyon sokba fog kerülni. Vagy egyszerűen azt érzed a kutyádon, hogy hát nem jól viselkedik, valami furcsán viselkedik. Már akkor mész az állatorvoshoz, és akkor már ugye kell fizetni.
Legalábbis mi mindig menjünk az állatorvoshoz, és lehet, hogy ez is baj.
És ezt innen szerintem minden kell a legfontosabb, hogy innen kell megközelíteni, hogy nagyon sokfajta kutyatartás van. Nem nagyon sokfajta, én ugye kettőt különítenék el, hogy kétfajta kutyatartás van. Van a kerti, amikor a kertben van, és család, azt mondják, hogy családtagként tartják, de mi igazából azt annak a híve vagyunk, amikor tényleg családtag a kutya, vele a családdal együtt él, és együtt létezik, együtt mennek kirándulni, akár nyaralni, mindig ugye a kutya a gondolatok középpontjában van.
És én ezt, bocsánat, szabadvágok, én ezt nem kertinek hívnám, mert az a helyet határozom, hanem inkább igen, egyetértek, hogy kétfajta, amikor családtag a kutya, meg amikor mondjuk kicsúnyán tárgyakutya a házban.
Igen, és hát azért egyszerűsítettem a kertben, nyilván ebben már sok embert megsértettem, de nem baj, hogy én így látszódik igazából, hogy ő azt mondja, hogy a kertben vannak helye, és pont, és hogy nem engedi közelebb, mert a anyagi szempontból már itt külön válik a dolog, hogy amint neked nem picit tárgyként kezeled, nem foglalkozol annyit, nem is látod annyit a kutyát, nyilván, ha nem látod, akkor kevesebb probléma van vele. De amint sokkal jobban foglalkozni a lelkével is. Tehát, hogy nem csak fizikailag kell a kutyával ugye jónak lenni, hanem hogy a lelkével is foglalkozol, onnantól kezdve az is egy pluszköltség lesz már. És itt válik kettő külön, nem tudom, hogy melyikről beszéljünk.
Szerintem, mivel mindannyian hasonló értékrendet vallunk a kutyatartási kultúrával kapcsolatban, és bízunk benne, hogy a hallgatóink is, én úgy gondolom, hogy azt a vonalat, amivel morálisan nem tudunk egyetérteni, azt engedjük el, mert az nem is a világunk, és nem is szeretném tudni annak a lelki világát az olyan embernek, aki láncra kidob a kertbe egy kutyát, és nem foglalkozik vele, azzal foglalkozanak pszichológusok vagy pszichiáterek. Induljunk az elejéről. Az első pont, ugye, hívjuk csúnya szóval, a beszerzés, vagyis hogy honnan kerül hozzánk a kutya. Ugye, ennek normál esetben, hangsúlyozom normál eset, két útja van, vagy tenyésztőtől, hangsúlyozom a szót tenyésztőtől, tehát a szó nemes értelme vett tenyésztőtől, vásárolok egy kutyát, vagy pedig örökbefogadok kutyát. A harmadik út pedig, hogy hát mondjuk ki szaporítótól vásárolok egy piaci ár alatt jóval olcsóbban kutyát, mert hát jó lesz az is, de ilyenkor nagyon csúnya vége tud lenni a történeteknek. Nem akarunk most nagyon hosszan belemenni a szaporítós vonalba, hiszen más adásoknak lesz majd ez témája, és szeretném boncolgatni itt a podcastban ezt a témát, de az anyagiakkal kapcsolatban is szót kell ejtenünk. Ugye, vegyük az első esetet, hogy egy tenyésztőtől vásárolok, itt ugye anyagiakban mondjuk ki,
Sok százezres
tételekről beszélünk adott esetben. Nyilván szeretnénk hangsúlyozni a beszélgetés elején már most, hogy nem kívánunk árcímkékkel fölcímkézni árakat, átlagos árakat fogunk mondani mindenre, amiken végigmegyünk majd, és mindig azt mondjuk a határa a csillagoség, de van egy minimum költség vagy minimum kiadás, amely úgy gondolom számolni kell. Én mondok most egy összeget, és akkor bólincsatok.
Azt szerettem volna mondani, hogy mi hallunk bizonyos árakat, de általában a magasabb árakat, tehát hogy már nagyon sok száz, tehát 500 fölött, 500 ezer forint fölött is hallottunk, hogy vettek, szerintem
hát
több
800 ezerért is vettek kutyát.
És igazából mi nem is tudjuk. Ugye nekünk két vizsgánk van, az egyik egy utcán talált,
és Gödöllői.
Gödöllői, igen, utcagyerek. A másikuk meg egy nem kívánt alom. Tehát egy családi alom, jól tartották, de hát ugye...
Megtörtént a baleset.
Ami szintén nem jó, mert ez is igazából szaporítás. De
mellettük szóljon, hogy csak egyszer történt meg, 12 évvel ezelőtt, vagy
10... Éppen egyel többször, ugye pont ez a probléma, de akkor kezdtük el igazából a kutyázást, mi se tudtuk. És pont az a lényeg, hogy mindenki tudja, hogy van több lehetőség, és sajnos a legegyszerűbb lehetőség mindig a szaporítótól venni, mert egyrészt olcsóbb, és holnap lesz. A legnagyobb probléma a tenyésztő egy nagyon rossz szó, utálom azt, és a legtöbb, akik úgy tenyésztenek, ahogy vállalnak almokat, mondjuk úgy, ahogy én is gondolom, az is kikéri magának, tehát nem szereti azt a tenyésztő szót, nagyon rossz hangzása van.
Igen, azért mondjuk ki, bocsánat, hogy a tenyésztő az egy, valójában egy, mondhatjuk, hogy egy külön szakma, és valóban a igazán jó szó nemes értelmével vett tenyésztő sajnos kevés van, és művészetnek tartom én a igazán lelkiismeretes, korrekt tenyésztői munkát, és egy nagyon, nagyon nehéz munka. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy igen, a határ a kutyákban a csillagos ég, külföldön ugye még több, itt azért Magyarországon mondjuk 150-200-250 ezer forint ott mondhatjuk egy ilyen nagyon tolik kezdő árnak, és valóban vannak ilyen 2-3 ezer eurós kutyák is. Tehát azért a tenyésztőtől vásárolunk, ezzel számolunk kell. Beszéltünk a szaporítóról, igen, a Péter mondta, hogy egyrészt azonnal van, másik olcsó, és azért beszéljünk itt egy pillanatra arról, hogy az csak látszatra olcsó, mert ti is tudtok történeteket, hogy valaki vásárolt egy szaporítótól egy kutyát, és utána gyakorlatilag azt a pénzt, amit egy rendes tenyésztőtől vett kutyára költött volna, ott hagyta az állatorvosnál, mert lelkiismeretes volt, mert nem hagyta, mert elhozta magával, férges volt a kutya adott esetben, öröklött betegsége volt, stb. Stb. Tehát a szaporítótól való vásárlás az zsákba macska.
Hát igen, sajnos az, de hát Andi is tud mesélni olyan történetet, hogy sajnos a tenyésztőtől vásárolt elvileg azt mondták, hogy ő egy jó tenyésztő, annak a hírében van, és hát onnan is be lehet nyúlni. Nem tudom, mostanában melyik történet volt.
Hát egy labradorral érkeztek, ugye már a második labradort vásárolták tenyésztőtől, de egy másik tenyésztőtől, és amikor megérkeztek hozzánk, már látszott a külsőre, hogy teljesen kisebbek a kutya szemei, sok probléma volt vele, és hát igen, kiderült, hogy beteg, nem lát a szemére, és nagyon sok problémája van. És aztán pár hónapra rá kiderült, hogy a többi kölyköt azt a tenyésztő azt leadta egy menhelyre, és úgy sikerült felgöngyölíteni a szálat.
És nem mindegy, hogy tehát a tenyésztő lehet, hogy annó jól csinálta. Tehát ez is,
igen,
is ez lehetett,
igen,
a dolog, hogy 10 éve még lelkiismeretes volt, most már
nem.
Igazából már tök mindegy.
De itt jön be az a szál, hogy az én értékrendem szerint ez az ember, ez már nem, igen, tenyésztő, de, ő már szaporító.
De annó az volt, és nagyon nehéz ugye a...
Vékony a határvonal, igen.
Éppen akkor nem 5 évvel, nem pár évvel, igen, ezelőtt, most hogyan áll hozzá kutyákhoz, és ugye ennyi a, igen, fő dolog, menj el, ismerd meg, emberileg, igen, is. Tényleg lásd a kutyákat, az összes, igen, kutyát, hogy tartja, ez a legfontosabb.
Igen, és hogyha megismered a tenyésztőt, és látod azt a szakmai munkát, ami mögötte van, akkor fogod tudni, hogy miért 200 000 forint az a kutya. Igen. És miért nem 30 000-ért veszed meg egy kutya egy csomagtartóból a piacon. Így van.
És a hozzáállás a legfontosabb, ugye, hogy meg kell ismerni, sajnos, vagy nem sajnos, itt is van, kell időt szánni arra, hogy tudni kell, hogy nem holnap lesz kutyád,
igen,
hanem, igen, akár évet, vagy akár még többet is sokat le kell várni bizonyos, igen, tenyésztőnél, hogy legyen meg a hozzád illő kutya. És ugye a tenyésztő, mert lelkiismeretes tenyésztő nem ad neked akármilyen kutyát, hanem ami hozzád illő.
Igen, megismeri.
Tehát ő is meg akar ismerni, illetve neked is meg kell tudnod ismerni, és lesz időd. De az a baj, hogy az emberek türelmetlenek, és ugye ezért...
És holnap kell a kutya, vagy
holnap kell a kutya,
kell,
és olcsó legyen, és olcsó legyen, mert nem akarunk élni.
És hát a másik történet egy szaporítónál, hogy jöttek még 5 évvel ezelőtt, hogy ő egy német vizslát vett.
Hát,
e német vizsláért ment, és hát igen.
Nem német vizsla volt.
És hát
elkezdett nőni
már
a picibe, kutya.
Piciként is mi láttuk, hogy ez nem német vizsla lett, de hát nyilván most nem fogjuk megbántani, meg ki tudja, lehet, hogy mi vagyunk.
Lehet, hogy mégis német vizsla.
És hát, nem, hát igen, és akkor utána már ő is rádöbbent, hogy nem. Tehát, hogy még akár ilyen kicsiként nem, igen, tudod megmondani, főleg, hogy a egyesek ugye még 8 hetet sem várják meg, nem tudod megállapítani, hogy tényleg milyen lesz,
igen,
nagy felnőttként. És hát igen, hogy milyen bajai lesznek, mert hát a szaporított kutyáknak nem az az elsődleges dolog, hogy egészséges legyen, hanem az, hogy minél több legyen.
Meg én ugye azt gondolom, hogy egy tenyésztő nem adja oda 5 hetet. Mi sok olyat hallottunk, hogy 5 hetesen már odaadják a kutyát a gazdinak. Azért egy jó tenyésztő 8-10-12 hétig nála van, vagy még tovább is, és ugye utána tudod elhozni. Nagyon sok olyanba futottunk bele vizslánál is, hogy jöttek, és...
És azt mondták, hogy macskakörmös tenyésztő, ugye, hogy,
igen,
ez, hogy mennyire jó fej. De
és 5 hetesen elhozták,
a lényeg itt a tenyésztő...
Problémás a kutya.
Bocsánat, hogy a legfontosabb, hogy tudjon az ember várni.
Így van, hogyha ezt az utat választja, így van. Beszéljünk a harmadik, a nemes örökbefogadás, amikor meg kvázi azt, van az a mondás, hogy ha örökbefogadsz kutyát menhelyről, akkor 2 kutya életét mented meg, hiszen egy, akit örökbefogadtál, és a helyére tud menni valaki. Itt szeretnénk eloszlatni egy tévhitet, és bár nem beszéltünk össze az elején, de szerintem egyet fogunk vele érteni, hogy az örökbefogadott kutya sincsen ingyen. Tehát én úgy gondolom, hogy az lelkiismeretes és normális menhelyek vagy fajtamentő egyesületek, eleve, hogyha arról van szó, felnőtt kutyának, ivartanyított kutyát adnak ki, illik az ivartanyítás költségét minimum kifizetni, hogyha ivartanít van a kutya, hanem akkor ivartanítási kötelezettség van rá. Adott esetben illik támogatni azt a menhelyet. Tehát ha összegszerűen kimondjuk, akkor igen, számítani kell arra, hogy ha csak nem az utcán találsz egy kutyát, akit megmentesz, de hogyha menhelyről hozol, akkor az induló költség is lesz a menhelyes kutyával.
Mindig van költség a kutyával, tehát mondod, hogy nincs, ha az utcán találsz, akkor nincsen.
Nem, azt mondtam, bocsánat, induló költség nincs.
A induló költség, amikor meglátod?
Igen, akkor nincs.
Akkor nincsen, de hát ugye mi az első, amikor az Oszkárt
állatorvoshoz
megyünk. És úgy...
Úgy még nem is tudtuk, hogy...
Hogy egyáltalán
hogy mi lesz vele?
Nem volt csip, tehát nem.
Igen, természet leolvasztott,
nem csipet. Nem találtuk meg, de úgy vittük az állatorvoshoz, mindent megkapott, amit az állatorvos mondott, hogy szerinte meg kellene.
10 évvel ezelőtt szerintem olyan 40-50 ezer forint volt az első kör, igen. Amikor a Péter hazahozta egy péntek délután, és nem tudtuk, hogy meg lesz a gazdája, nem lesz meg a gazdája, mi lesz, hogy lesz, ki fog érte kopogtatni.
Tehát mit nevezünk induló költségnek? Tehát már ez, én azt mondom, hogy induló költség, az örökbefogadásnál igen, alapvetően amúgy a jobb menhelyeknél, ugye ahogy mond, tényleg ingyenes. Tehát, hogy,
igen, hogy nincsen, ők, én azt mondom, én, igen, én bocsánat, viszont, én nem azt mondtam, hogy kérnek pénzt,
igen,
viszont amit pontosan, illik.
Viszont azért illik támogatni, mert pontosan nem, nagyon sokban van egy kutya. Ott volt a Valentin projekt, ami nagy felháborodást okozott, hogy miért kerül 100 000 forint átlagba egy darab kutyának a mentése. És ugye így gyűjtöttek pénzt, hogy azt mondták, hogy nagyjából ennyi lehet. Hát kiderült, hogy sokkal több átlagban, mert nagyon sok a beragadt kutya, akit vagy nagyon olyan balesetes, vagy olyan betegséggel valamit, nagyon drága. Hát
igen.
Erről fogunk még beszélgetni, hogy hát igen, az orvosi költség, hát az nagyon sok. Ugye már, amikor Oszkárt megtaláltunk, akkor az induló költségünk mennyi volt?
Igen,
ugye kölyök program is nem vészes, de azért az is drága, igen, egy kölyökoltási program.
Akkor hát elértünk oda, hogy beszéljünk arról a költségről, ami gyakorlatilag az állatorvosi költségnek hívom én, ami gyakorlatilag a kutyásnak az életét végigkíséri az első perctől, mert, és akkor innentől fogva idézőjelben mindegy, hogy örökbefogadott kutyáról, vagy pedig tenyésztőtől vásárolt, mert alapnormál esetben, hogyha semmi probléma nincsen a kutyával, akkor is ott van a mondjuk egy kölyöknél az alapoltási csomag, amin végig kell menni, be kell oltatni a kutyát. Ott van a csippelés, ami egyértelműen kötelező, törvény szerint kötelező, és mondjuk felelős kutyatartóként én azt mondom, hogy nem csak arról beszélünk, hogy a éves veszettségelleni oltás, hanem a kombinált oltás, hanem a féreghajtás, még a kullancs elleni védekezés, és akkor csak arról beszélünk most jelen pillanatban, hogy alapjáraton él a kutya.
Igen, alapdolgokról beszélünk,
és,
igen.
És semmi extra nem történik vele.
És miről beszélsz? Kölyökről beszélsz.
Igen, így van.
Mert a kutyatartásban ugye ez jellemző lesz, hogy a kölyök igazából az a legolcsóbb. Tehát ezt kell mindenkinek átgondolni, amikor kutyája lesz, hogy amikor hogy megszerzed a kutyát, nagyon
hozzád kerül.
Igen, ez így sokkal szebb, ahogy mondod. Akkor csak ebbe tudsz gondolkozni, hogy hát igen, kaját kell adni, veszettségoltás, éventén kombinált, ezekkel kalkulálható összeg. De, és a legolcsóbb ugye a kölyöknek a tartása, az orvosi költsége. Ahogy idősödik a kutya, úgy szépen exponenciálisan nő ez a költség, és minél idősebb, annál több problémája lehet, és tényleg örülni kell, amikor fiatalkorban semmilyen problémája nem lép föl a kutyának, és akkor még meg lehet úszni olcsón.
Így van, mert normális esetben akkor találkozol az állatorvosoddal, amikor évente egyszer megkapja a kombináltat, 3 havonta elmész a féreghajtóért, ránéz a kutyára, hogy rendben van, és én amúgy is híve vagyok annak, hogy időnként nézzen rá az állatorvos a kutyára, mert miért ne, és ez a féreghajtás, 3 havontani féreghajtás, ez egy remek alkalom arra, hogy elmész a féreghajtóra, és ránéz a kutyádra azért. Most átlagos árakat fogok nektek mondani, köszönet érte a Blöki állatorvosi rendelőnek, Dunakeszin kertész Péternek és Bíró Zolinak, tőlük kaptuk ezeket az árakat. Hangsúlyozom, hogy ez egy átlagos ár, tehát azért vannak állatorvosi rendelők, akik drágábban dolgoznak, olcsóbban dolgoznak, mindenkinek szíva joga, hogy hogyan árazza be a szolgáltatását. Azért egy sima veszettségelni oltás, arról beszélünk, hogy 7500 forint, egy parvó elleni oltás 8200 forint, egy ilyen kombinált oltás 8200 forint, aztán egy kenelkölgés 10000 forint, és nem adjuk össze, ezt megbeszéltük az elején a Péterékkel, hogy nem adjuk össze a kutyának a költségeit.
Ismertem egy volt kollégám még régen az IT-s időszakból, a született egy gyereke, és egy Excelbe elkezdte írni, hogy mennyi költség van a gyerekkel. És így néztük, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy ugye tényleg a gyerekéről szól, tehát a két lábú gyerekről, és elkezdte Excelbe vezetni, IT-s volt. Tehát, de ugye a kutyánál is ugyanúgy, hogy családtag, akkor nem kezded Excelbe írogatni, hogy mennyibe kerül. És említettél ilyen összegeket, hogy 6000, 8000, 10000, és akkor mondtam, jó, és mi a probléma? Hát, aki már edzett kutyás, annak már ezek az összegek, ez nem...
Örül, ha ennyivel megúszta.
Pontosan. Van. Ezt szoktam mondani, amikor a fotózás technikai dolgokról beszélek, hogy hát nekem nem probléma, hogy ki kell fizetni több százezer forintot egy objektívért, és másrészt mennyit van millió fölötti fényképezőgép váz, és hát konkrétan hát olcsóbb a kocsink, mint a fényképezőgép váz. És
ugyanúgy, igen, csak azt ne felejtsük, hogy neked az munkaeszköz. Tehát tegyük
tök
hozzá.
Mindegy, hogy munkaeszköz, amúgy is megvenném.
Jó, de...
Én imádom ezt csinálni, de és a kutyázásnál is ez van, hogy egy idő után már hozzászoksz ahhoz összegekhez, amit az orvosnál kifizetsz. Az orvosnál mi a legfontosabb? Szerintem az egyik nem a legfontosabb. Tehát, hogy az bankkártyával tudja fizetni, mert soha nem fogod tudni, hogy elmész az orvoshoz,
és mennyi a vége. 70 ezer.
És ezek az összeg, tehát hogy sajnos nem ezek a 6-8-10 ezer forintos igen. költségek vannak.
Hát, hanem... mi most az alapköltségekről beszélünk, tehát nyilván amikor az extra beüt.
Hát nekünk nincs extra, nálunk van egy pollenallergiás vizsgánk, akinek havonta 28 naponta 40 ezer forint az injekciója, és hogyha még mellé kell valami, akkor 50, 60, legutóbb 72 ezer forintot fizettem, és már a szemem sem rebbent, hogy 72 ezer, mondtam. Akkor ez most egy rosszabb hónap volt.
És akkor visszatértünk arra, hogy egy állatorvosi látogatás nyilván van valami betegsége, függe már 10 év fölötti, 12
éves.
Éves
elmúlt.
És beszéltük, hogy 150 ezertől indul egy kutya a normálisabb tenyésztőtől valószínű, de hát nyilván az a minimális ár, hogy igazából ez nem összeg. Tehát ilyenkor kezdi el érteni, hogy ez már nem összeg. Nem ez az összeg, hanem az, ami ugye évek alatt, illetve hát elsősorban ugye az idősebb korban az állatorvosi költségként összejön. És hát az állatorvosi költséghez úgymond hozzá tartozik egyre több étrend kiegészítő gyógyszer.
Vitamin.
Ugye ez a nem senki... védekezés a kullancsok ellen, az élősködők ellen, szúnyog ellen.
És megint az, hogy minden... Ha biztos akarsz menni, akkor duplán csinálsz mindent.
Igen, kulancs igen. Is, mi hármasban nyomjuk, nekünk van cseppünk, van nyakörvünk, és van ultrahangos kulancsgyasztót is használunk. Biztosan biztos.
Igen, tehát, pontosan. És ez szokott lenni, hogy még lehet mélyíteni bőven, hogy mi csak az állatorvosnál tartunk.
Igen, fogunk végigvenni, tehát szeretnénk végigvenni az összesen.
Semmi extráról
igen,
beszéltünk.
És az alapéletről is. Nagyon hangsúlyozzuk, hogy nem arról van szó, hogy azt mondjuk a Péteréket, nem így hangzik a számból, hogy ó, ezek semmi ez a pénz, mert nem, mert senki nem milliárdos nyilván, hanem úgy mondjuk, hogy ez semmi, hogy tudomásul vesszük, hogy ez a kutyatartásnak része. Ezt szeretnénk ezzel a műsorra is hangsúlyozni, hogy ha kutyás leszel, ezt vállalod. Ez benne kell, hogy legyen a pakliban.
És ez a fontos, ha kutyás leszel, a kutyás, az nagyon fontos, hogy nekünk mit jelent a kutyázás, hogy tényleg családtagként kezeled, amikor érzelmileg kötődésed van, ugye...
Nálam volt olyan, hogy megkérdezte valaki tőlem, hogy honnan tudtam, hogy az egyik kutyánknak hasnyálmirigy gyulladása lett, és mondtam, hogy onnan tudtam, hogy láttam, hogy rosszul van, hányt egyet, és elvittük az orvoshoz. És kiderült, hogy hasámirigy beteg, és lehet, hogyha kint élne a kertbe, és nem foglalkoznánk vele, csak ugye odadobnám a vacsoráját, meg megsimogatnám, hogy buksika, cuki, vagy edd meg, akkor észre se vettem volna, hogy hasámirigy gyulladása van. De ugye mivel velünk élnek, és ott vannak a környezetünkben, mikor már egy rosszabbul mozdul, már mind a ketten pattanunk, hogy nézzük, hogy jó, akkor most mi fáj, igen, hogy fáj, merre induljunk, hívjuk az orvost.
És pontosan ilyenkor már ugye nem számít. Hát
nem mi, igen, és olyankor nem számít, egyértelmű. Lépjünk tovább, bocsánat, általános költségek, ezt tényleg szögezzük le, életen át végigkíséri a kutyát, és ez nagyon fontos, hogy bármikor, bármi megtörténhet, amire számítani kell. Tehát ne adj Isten, eltörhet a lába, ne adj Isten, kaphat egy olyan betegséget, kiderülhet egy pollenallergiás, és ilyenkor nem mérlegelsz, mert fontos a kutya. Beszéljünk az etetésről.
És még egy gondolat, hogy amíg fiatal, addig még lehet egy különböző biztosítással ezeket a költségeket csökkenteni, hogy váratlan kiadások, betegség, baleset okozta dolgokat lehet ebből kicsit tompítani. Nekünk is volt, de sajnos időskorban már pont azért nem vállalják a biztosítók, mert nagyon...
Igen, mai bizonyos meg, kor, ami fölött igen, nem kötnek biztosítást.
Egyre lejjebb viszik ezt a kort.
És nem vállalják, de az elején a baleseteket ezzel lehet csökkenteni, tehát hogy az érdemes megint tudatos, a tudatos
igen, beszélni. És akkor viszont számolnotok kell, mondom a hallgatóknak, a biztosítás költségével, igen, és az is költség lesz, az és kalkulálni kell az életben.
Kell, de hogy szerencsére úgymond az nem, amikor mi fizetünk, akkor nem volt sok, tehát megérte úgymond, mert tényleg biztosítás erről szól. Valami igen. Baleset történik, ne egyből kellene kifizetni 100 000 forintot, hanem azt a biztosító igen, valamilyen összeg.
Tehát érdemes körbenézni és számolni igen, ezzel. És következő téma, vagy pont ez az etetés és a táplálkozás a kutyának, és most nem szeretnék, nagyon hangsúlyoznám, szeretnénk majd erről külön itt a podcastba tudományos alapon beszélgetni objektíven az etetésről, és most akár barfról és nyers etetésről beszélünk, akár tápetetésről, ezzel a költséggel kalkulálni kell. Ez egy állandó költség, és szintén itt van az, amit a Péter mondott, hogy a családtag a kutya, és valóban érdekel a kutyának a sorsa, akkor nem a maradékot dobod elé, és nem a múltkor láttam a egyik nagy áruházban, és a szemem kiakadt rajta, 20 kilós táp, 2900 forintért akciósan. És így bele sem mertem gondolni, hogy mi az a... Mi lehet abba a tápba, ami 3000 forintért 20 kilós akciósan? Jó, 6000-ről volt leakciózva, de hát na, akkor is. Tehát, hogy itt bejön az a pont, hogy nem etetek meg akármit a kutyámmal, és igenis oda kell figyelni.
Hát nekem erre van egy nagyon jó sztorim. Amikor hozzánk került az Oscar, ugye akkor Peti mondta, hogy hát a kutya ugye ugyanazt fog enni, mint a két kutya. Hát nálunk azért ez hamar kiderült, hogy az Oscar elég rossz helyről jöhetett, nem bír sokféle tápot megenni, megemészteni. És elkezdtünk kutatni, hogy mit adjunk neki, hogy adjunk neki. Hát kiderültek, hogy azért nyilván még magasabb áron kell majd tápot venni. És akkor még megkértük egyszer a szomszédot, hogy vegye át a mi csomagunkat, és rá volt írva, hogy a dobozra, hogy 40 akárhány ezer forint értékű maga a csomag. És akkor kérdezte, hogy mi van benne, mondom, kutyatáp. És ugye nekik is van kutyai, hogy te normális vagy, hogy ennyiért veszel a kutyának ennivalót, és úgy, hogy ők nagyon jó módúak, de ő pont ezt a 6000 forint, vagy 2000 forint 20 kiló, ők ezt veszik meg, mi meg ugye megvesszük a 4000 forint.
És nem ettől függ.
Nem ettől függ.
Pont nem attól függ, hogy mennyi pénze van, vagy mennyit keres az ember, vagy mennyit költ a kutyájára, hanem hogy milyen kapcsolat van a kutyáddal.
És hát meg a hozzáálláson, meg a kutyatartási kultúrának a fokán múlik az, igen, hogy mit etetsz a kutyáddal.
Igen, hát nem, és tényleg nagyon sok mindent látunk, ugye Vác Dukán lakunk, és hát sok minden van. Tehát nyilván van, akik tényleg sétáltatják, tényleg foglalkoznak kutyájukkal, és van olyan, aki hát a legolcsóbb valamit, konzervet odaadja, elég luxus.
És azért azt fontos megemlíteni, hogy még az alaphelyzetről beszélünk, még nem arról, hogy esetleg allergiás a kutyád valamire, és speciális tápot kell, hogy kapjon. Az egy külön történet, erre is számolni kell, és ez is hasonló váratlan dolog, mint a baleset, hiszen elindul a kutyád valahonnan, normál tápot eszik, majd mondjuk 3 évesen, 4 évesen megváltozik a szervezetébe valami, és allergiás lesz. Tehát azzal is számolni kell. Én nem mondok most szándékosan ilyen tollig árakat, azért meg kell nézni, azért szerintem egy prémium, szuper prémium minőségű táp azért egy havi 35-40 ezer forintot elemészt az embernek a pénztárcájából, hát, így kutyánként.
Mekkora kutya,
Fifikéről vagy Cézáról beszélünk, mert nem mindegy.
Mit mondtunk? Andi mondta, hogy csak kicsi kutyánk lesz.
Én most pont néhány hete mondtam a Péternek, mert tényleg az injekció is ugye már 20 sok kilós kutyánál ugye nagyon sokba kerül, és mondtam a Betinek, hogyha remélem, hogy a fiúk még nagyon sokáig élnek, és még mindent megteszünk érte, de ha úgy alakul, hogy majd újra lesz kutyánk, és nyitottak leszünk új kutyákra, akkor mondtam, hogy 10 kilóig, de hát, hogy nem megyünk fölé,
költség
10 kilóig.
Tehát a költség kímélés szempontjából, ha kisebb kutyád van, olcsóbb lesz tartani.
Igen, ezt ki kell mondani.
A gyógyszerek is olcsóbbak.
Minden, kilogramra minden. Megy, a táp is.
Minden,
abszolút. Minden olcsóbb. A táppal kapcsolatban az én megjegyezném, és visszakönyvve az állatorvoshoz, hogy drágának tűnhet a szuper prémiummal táppal, vagy speciálisan barf összeállította leheteted a kutyádat, de én úgy gondolom, hogy az olcsó táp az megbosszulhatja magát, hiszen okozhat olyan problémát a kutyánál, amit később azt a összegnek a különbségét, ami az olcsóbb és a drágább táp között van, az állatorvosnál fogod ott hagyni adott esetben. Ízületi problémák, gyomor, bármilyen belső szervi problémák.
És a legfontosabb ugye a kölyök korban a táplálás, hogy az szokott a gond lenni, hogy nem túlságosan gyorsan nő a kutya, és akkor lesz neki mindenféle ízület és egyéb problémái. Ott különösen kell figyelni, hogy megfelelő tápot kapjon. Utána már, hát mindenféle történet van, hogy a legszarabb táppal letették, és ugyanúgy élt 15-16 évet. De nagyon
én szkeptikus vagyok ebben. Hogy...
De sokkal inkább jellemző, hogy igen, tehát hogy sokkal probléma lesz. És hát nyilván, aki olcsóbb táppal etett, meg kell próbálni. Ha a legjobbat adni a kutyának, és a legtöbb kutyatartónál szokott a kérdés lenni, hogy hát ki eszik jobb kaját, a gazdi vagy a kutyája? Tehát, hogy
hát
ember...
szerintem mindannyiunk életében előfordult, hogy olyan helyzet volt az életben legalábbis nálunk, hogy vissza kellett venni a saját kiadásból, adott esetben nem mentünk moziba, nem mentünk nyaralni,
pontosan.
De a kutya megkapta, mert a kutya család.
Erről szól, igen.
Neki meg kell kapnia.
És észreveszik sokan a kutyatartók, hogy sokkal inkább foglalkoznak ugye a kutyájával. Ugye ez ugyanolyan, mintha a gyerekével foglalkozik az ember, nyilván a gyereknek az egészsége sokkal fontosabb, mint az sajátja.
Tehát,
ő nem megy el orvoshoz, de a gyereke mindenhova elmegy, ahova kell, mert egyből látja. És ugyanúgy megjelenik ez a kutyánál is, hogy elmegy fizioterápiára, úsztatni, mindenféle kiegészítőket, étrend kiegészítőket, tehát ugye megfelelő tápot vagy nyersetetést vásárol neki, ugye nyersen húst, vagy pedig ő állítja össze az étrendét, és ugye itt megint a plusz költség, ami igazából nem forintosítható, az, hogy mennyit foglalkozol azzal, hogy megtaláld a megfelelő tápot, vagy a megfelelő étkezést neki.
Rászánod az időt, energiát, hogy utána olvasd, tudományos módon, konzultálj az állatorvosoddal, stb.
Igen, és illetve nyers táplálást, tehát nem úgy van, hogy elkezded,
igen,
hanem annak utána kell
ész nélkül, így van.
Barfózni se lehet csak úgy, és hát nyilván kutyatápnál is annyi akkora kínálat, igen, és igazából senkinek nem hihetsz, állatorvosnak se. Tehát, hogy ő se tudja, mert ő se ilyen szempontból. És ez is költség, tehát konkrétan
hogy utána...
el kell menned tanácsadása, hogy hát, igen, ízni, hogy a test, vagy neked kell nagyon sok időt eltönteni, és ez nem pénz, de akkor is ugyanúgy.
Az idő és energia.
És ugyanúgy egy költségként megjelenik.
És ránézek az órára, sejtettem, hogy ez egy hosszú beszélgetés lesz, úgyhogy kedves hallgatók, a mostani adásban ezzel elbúcsúzunk, viszont ezt két részre fogjuk bontani ezt az adást, én ezt már most látom. Tehát most befejezzük Péterékkel a beszélgetést, de 2 hét múlva jelentkezik az aktívan hatlábon adás, akkor Hummel Zoli Canicross versenyző lesz a vendégem, egy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe, és rá 2 hétre pedig folytatjuk Péterékkel a beszélgetést, és ennek az adásnak a második részét hallgathatjátok meg, vagyis a piszkos anyagokról fogunk továbbiakban beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, meghallgattatok. Péter, nektek köszönöm a mostani beszélgetést, és a második résszel akkor folytatjuk.
Találkozunk majd. 4 hét múlva.
Találkozunk 4 hét múlva, így van. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok.